Jézus visszajön, trombita szóljon a felhőkök, és haza visz minket. Szóljon a felhőkök, Jézus jön, Jézus jön, trombita szóljon a felhőkök, és haza visz minket. Jézus, Jézus jön, Jézus visszajön, trombita szóljon a felhőkök, és haza visz minket. Jézus, Jézus jön, Jézus visszajön, trombita szóljon a felhőkök, és haza visz minket. Haza visz minket.
Halleluja!
Halleluja! Köszönjük, Uram, hogy nekünk adtad az Úr Jézus nevét, amelyben hatalom van. És mi a győztesként feltámadt Jézus nevében ellene megyünk a sötétség erőinek, megkötjük a betegség szellemét, megparancsoljuk ördög, hogy levedd a kezedet mindazokról, akik a köpönyegünk alá tartoznak a Jézus nevében. Elök ezekkel a bárányainktól. Felszólítjuk a sejteket a testekben, hogy tökéletesen működjenek. És szólunk a rebellis sejtekhez, hogy álljanak le a fejlődésükben, a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, mert te voltál az, aki magára vállalta a világ bűnét, és elhordozta a pokolba, hogy a bűn zsoldja, az átok, az ne az újjászületett keresztényeket illesse, hanem azt a helyet, ahova el lett hordozva a bűn. És ez nem más, mint a pokol. Így mi szabaddá tettünk az átok alól. Szabadok vagyunk az átok alól. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát. És hálát adunk a Te igédért, amit nekünk adtál, mert a Te igéd sziklazúzó pöröly. És amikor az igét a szánkra vesszük, akkor az ige megcselekszi. Az Úr Jézus megcselekszi, mert ő áll az ige mögött, a Jézus nevében. És hálát adunk, Atyám, hogy a Te szent szellemed, amikor felbukkan az ellenség, olyan erővel jön elsöpörni, mint a sebesen zugó hegyi folyó, a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a helyreállító kegyelmedért, és köszönjük, szent szellem, az őrjáratot mindannyiunk testének a határain, mert Te vagy az, aki megújítod a halandó testünket a Jézus Krisztus szent nevében. Szólunk, test, figyelmezz az igére. Vesd le a hazug tüneteket, tagadd meg a hazug tüneteket, és ragadd meg az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a Te békességedet. Köszönjük, Uram, hogy az igével megújíthatjuk az elménket, a gondolkodásmódunkat, és a győzelem útján haladhatunk a Te dicsőségedre. Mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, hogy Isten a dicsőség útján vezet. Köszönjük az Úrnak ezt a szent családot. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik, és több gyógyító ajándék már működésben van. A kulcscsontban van gyógyítókenet, egyébként a csontok területén is, lábszárban, köröm területén, ujjakban van gyógyítókenet. Egy érdekes gyomorszáj környéki, de nem hiszem, hogy gyomor, hanem amikor valaki levegőt vesz, akkor egy olyan beleszúró érzés. De ez lehet egy köhögésnek a következménye is. Lehet, hogy rekeszizom. A Timiért múlt héten imádkoztunk a lába miatt. Tegnap írt egy bizonyságot, hogy személyesen szerette volna elmondani, de ma éppen délutános, hogy kedden, tehát az imát követően, a keddi napon, még bicegve ment el a munkahelyére, úgy is kezdett el dolgozni, de hitben volt, hogy ez a kenet, amit kapott hétfőn este, az benne van és munkálkodik, és forró volt a lába, tehát tüzet érzett a lábában, itt hétfőn este, és munka közben egyszer csak egy kattanás volt valahol a lábában, térdében, és helyre jött, és egészségesen jött haza. Úgyhogy elmondja személyesen legközelebb, amikor lesz rá lehetősége, biztos. Hozzáteszem, hogy semmi közöm hozzá, mert nem én gyógyítottam meg, hanem az Úr volt. Ilyen képessége csak az Úrnak van. Az Úr kegyelméből megjelent a kis újság, 6-ára terveztem, de az Úr megolajozta és nagy gyorsasággal előjött. Az első oldalon a pünkösdről van szó, gyakorlatilag lépések a húsvét után, a gyülekezet születése, ami gyakorlatilag megtörtént Jézus feltámadásával. Ő volt az első szülött, és többen újjászülettek, amikor Jézus azt mondta, hogy vegyétek, fogadjátok a Szent Szellemet. Mert a Szent Szellemet csak az fogadhatja, aki újjá van születve. És az újjászületés a feltámadástól elkezdődött és folyamatosan haladt előre. És a mennybe menetelt követően, ugye 10 napra, ahogy a felházban 10 napig kitartóan imádkoztak, első ízben Isten ereje megnyilvánult a felházban, az első pünkös napján. A felházban, akik ugye 120-an voltak és elkezdtek nyelveken beszélni, azok is újjászületettek voltak, mert különben nem tudták volna befogadni a Szent Szellemet. Hogy mikor születtek újjá, menet közben vagy ott a helyszínen, az egy másik kérdés, de a Szent Szellem keresztséghez csak úgy lehet, a Szent Szellem keresztséget csak úgy lehet birtokba venni, hogyha valaki újjászületett és befogadta az Úr Jézust. És a Szent Szellem keresztségnek az egyik megnyilvánulása, az egyik jele pedig ugye nyelveken szólás. Második oldalon folytatódik az áldás özön sorozat, a profit az alcíme a tanításnak. Harmadik oldalon van 2 gyönyörű bizonyság, az egyik kapcsolódik a második oldalon levő kis tanításhoz, és a hátoldalon pedig az elkövetkezendő programok, események, egy rövid beszámoló a gyógyító csonadampról Siófokon, és amiről a múlt héten szólt a pásztor, hogy mennének az övéikhez. Tehát ha valakinek gondja van, akkor elindul az övéihez, hogy hitbéli támogatást nyerjen. Vagy fölhívja. Ez most már részletkérdés, hogy milyen formában. De keresi a kapcsolatot az övéivel, a gyülekezettel. Köszönjük az Úrnak ezt a lehetőséget is, hogy ilyen újság íródhat és a sokszorosítást is az Úr kegyelméből. Folytatjuk a Jézus nevéről szóló tanítás sorozatunkat. A harmadik része következik, és a mai tanítás címe Hatalom a névben. Kezdjük az ige olvasást a Jelenések 1.18-nál. Jézus szavait fogjuk felolvasni, amit Jánoshoz intézett, amikor ő Patmos szigetén volt.
És az élő pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Amen. Ez egy jó hír. Tudjátok, mit jelent az, hogyha valakinél ott van a kulcs, a kulcsköteg. Azt jelenti, hogy ő egy felhatalmazott személy. Gondolj egy portásra, egy éjjeli őrre. Bizonyos kulcsok a kezében vannak, hogy körül tudjon nézni, be tudjon menni helyiségekbe, tudjon ellenőrzést tartani. Tehát fel van hatalmazva bizonyos jogkörrel. Jézus ebben az igében valójában azt mondja, hogy én vagyok a felhatalmazott. Övé a tekintély, övé a hatalom. Tehát a névben hatalom van. Mielőtt az atya a fiát felemeltette volna a jobbjára, Jézus kijelentette a következő dolgokat. Először is a Máté 28:18-ban olvashatjátok majd, hogy minden hatalom nékem adatott, menjen és földön. A hatalom szónak nagyon sok jelentése van a görögben. A görög nyelvben, a görög Bibliában az 1849-es szám ez a hatalom, és exousia, így ejti a görög, négy szintű jelentése van. Az első, szabadság, képesség, lehetőség. A második, felhatalmazás, hatalom, tekintély, jog, jogosultság. A harmadik, hivatal, hatóság, és a negyedik, hatalmi jel. Tehát ez az egy szó, ami itt szerepel, hogy hatalom, ilyen széles a jelentés tartalma. Továbbá, ezt az igét tovább olvassuk a 19-es versben, Jézus azonnal átruházta a testre ezt a hatalmat, mert úgy folytatódik az ige, hogy menjetek azért. Tehát ugye előtte azt olvassuk, hogy nékem adatott minden hatalom, menjen és földön, ti menjetek azért, ezzel az erővel, ezzel a hatalommal, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Harmadsorban Jézus megígérte a Márk 16:17-ben, hogy akik az ő nevében cselekszenek, az ő nevében lépnek fel, jelek és csodák fogják kísérni a szolgálatukat. Az Úr Jézus felhatalmazott bennünket, hogy az itt említett küldetést teljesítsük be. Elhívott egy szolgálatra mindenkit, hogy hirdessük az örömhírt, az evangéliumot minden teremtésnek. Nekünk adta a nevét, mint a hatalomnak a hordozóját. Tehát a név hordozza a hatalmat. A hatalom és a tekintély benne van Jézus mindenek feletti nevében. Ezt a nevet, ezt a győztes nevet mi használatra kaptuk. És ezt a győztes nevet mindhárom világ elismeri. Tehát az angyalok, az emberek és a démonok meghajolnak Jézus nevére. És mi ezt a győztes nevet kaptuk meg arra a célra, hogy használjuk Jézus nevét, és egy győzedelmes életet élhessünk. Hogy érvényt szerezzünk annak a győzelemnek, amit Jézus már 2 évezred előtt megszerzett a számunkra. Azt mondja az ige, hogy természet feletti jelek, csodák ma is kísérik Jézus nevét. Azaz, ahogy a múlt héten megbeszéltük, hogy a jelek és a csodák azok együtt haladnak a hívőkkel, karon fogva haladnak. A vallás azt mondja, hogy ez nem így van. Lejárt a gyógyulás ideje, lejárt a nyelvek ideje, lejárt az ördögűzés ideje, de ez mind téves, mert mi tapasztalatból is tudjuk, meg az igéből is tudjuk, hogy a jelek és a csodák a mai napon is vannak. Akik csak vallásos köntösbe vannak burkolózva, azok nincsenek újjászületve valószínű, nincsenek betöltekezve Szent Szellemmel, és természetesen Náluk nem működik a Szent Szellem, nem működnek az ajándékai, és ebből arra következtetnek, hogy ez az idő lejárt. De mi tudjuk, hogy még a történelmi egyházakban is vannak olyan közösségek, nevezhetjük úgy is, hogy karizmatikus közösségek, hogy ezek az ajándékok és a jelek és a csodák megvannak és működnek. Hogyha a mai napon nem működne Jézus neve, ha mai napon nem lehetne használni Jézus nevét, és csak a korai gyülekezetnek lett volna erre joga, akkor az a helyzet, hogy a mai napon senki nem születne újjá. Pedig az új szövetségben, a korai egyház idejében a következőt rögzítették az apostolok cselekedetei 4.12-ben.
És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Amen.
Amen.
Tehát az üdvösségnek nincsen semmilyen más módja, nincs protekció, nincs hátsó kapu, egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehet elnyerni az üdvösséget. A név biztosítja az üdvösséget, és ez ma is működik, mert itt mi mindannyian befogadtuk az Úr Jézust, újjászülettünk, üdvösséget nyertünk Isten kegyelméből, Isten dicsőségére, és mi tudjuk, hogy ez a mai napon is működik. És Isten akarata az, hogy minden ember újjászülessen, minden ember üdvözüljön. És nem csak az üdvösség van ebben a névben, hanem sokkal több. Egy szóval úgy tudom kifejezni, hogy Jézus nevében egy teljhatalom van. Nagyon fontos az utolsó időkben elvégezni azt a feladatot, hogy kinyúlni az elveszettekért, és elérni az elveszetteket az üdvösség üzenetével. Ezért nagyon fontos, hogy a szolgálatok mögött legyenek imamalmok, imatámogatások. Következő alcímünk, a név a szemét jelenti. Olvassuk el az 1 Péter 3-ban a 21-es és a 22-es verset.
Most pedig titeket is megtart ennek képmása, a keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeretét való folyamodás Istenhez, a Jézus Krisztus feltámadása által. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávetettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
Amen.
Amen.
A múlt héten elhangzott a vízkeresztséggel kapcsolatosan is néhány gondolat. Hogyha valakit érdekel, akkor tekerjen vissza. Hogy a vízkeresztség van, létezik, lehet tartani. Pesten is van egy bemerítő medence, tehát lehet jelentkezni rá. De a vízkeresztség nem hoz üdvösséget, nem hoz újjászületést. Az a nem látható eseményeknek az ünnepélyes és ceremoniális változata. Hogy meghaltunk a bűnnek, alámerülünk a vízbe, ami azt jelenti, hogy alámerülünk az igébe, mert az ige tisztított meg bennünket, és nem a víz. Hanem egy jelképes, ünnepélyes pillanat. Annak idején mi a Balatonba tartottuk. Visszakanyarodunk a tanításhoz. Az Atya a fiát felemelte. Olyan magasra emelte, hogy a világ mindenség legmagasabb pozíciójában van az Úr Jézus. Egy hatalmi helyen. Az Atya jobbján ül. Messze felette minden ismert hatalomnak. Tehát ő van az uralom csúcsán. Az Atya ruházta rá a legrangosabb nevet az egész világ mindenségben. És ő ruházta fel tisztességgel, dicsőséggel és hatalommal a fiát, és természetesen a nevét is. Jézus nevében mindez benne foglaltatik. Tehát a név a szemét jelenti. Egyébként is mindenkinek van neve, és a név alapján tudjuk azonosítani az illetőt. Mi pedig megkaptuk ezt a nevet, és a test, a gyülekezeti test ilyen gazdag a kezdetektől fogva. Csak a gyülekezeti test nagy része nincsenek tudatában, hogy milyen hatalom birtokosa. Nekünk rendkívül gazdag örökségünk van, és ez nem más, mint a Jézus neve. Kenyonnak volt kijelentése, hogy Jézus neve milyen hatalommal bír. És nekünk is törekednünk kell arra, hogy kapjunk kijelentést ebből a részből is, és a Bibliának a többi részéből is, főképpen a hatalomban való és a győzelemben való járásról. És értsük ez alatt az egészséget, az anyagiakat. Kijelentés fontos, mert az visz bennünket át a hegyen, a hegynek a túlsó oldalára. A név mindazt jelenti számunkra, amit az Atya ebbe a névbe befektetett. Nekünk a Krisztusban levő, megtisztelő kiváltságaink szerint kellene cselekednünk. Tehát használni kellene Jézus nevét. Nagyobb erővel, nagyobb hatalommal, tudatosan. Amikor időm engedi, akkor az van a szívemben, hogy készítsek így mintának egy ilyen csekket. Régen még volt OTP-s csekkünk, amikor nem volt még bankkártya. Az van a szívemben, hogy ilyen csekk mintát készítsek, legalább egy darabot adjak, hogy lássátok azt, hogy ezt a csekket, amit Jézus már aláírt, de a tárgyrovat üres, meg az összegrovat, hogy ezt ti magatok tudjátok kitölteni. És ennek a csekknek a kitöltése, ez senki máson nem múlik, csak rajtatok. Na most, hogy mekkora dolgot ír be a keresztény erre a csekre, az az ő hitétől függ. Tehát ezért kell hitben növekedni és erősödni. Ezért is. Jézus neve egy feltáratlan terület még nagyon sok hívő ember számára. Egyesek ugyan már belekóstoltak a név által biztosított hatalomba, de tartósan kellene élveznünk a kiváltságainkat, és végérvényesen behatolni a természet feletti világba, ahol az ő csodálatos hatalmának teljességében járhatnánk. Tehát ne csak egyszer-egyszer vendégségbe lépjünk át a természet feletti világba, hanem tartósan ott éljünk, és az áldások teljességét tudjuk birtokolni. Swigelsfors beszámol egy ilyen esetről, amikor a természet feletti világban volt ő is, illetve az ima csoportja. Az Egyre növekvő hit című könyvében tesz erről egy bizonságot. Volt egy férfi, aki ón bányában dolgozott. Szerintem elég mérgező az ón, ugye? Úgy gondolom. Esténként pedig prédikált. Tehát Isten elhívottja volt. Aztán súlyosan megbetegedett, 6 évig feküdt reménytelen állapotban. Egyszer szólt az Úr Swigelsfors szívéhez, hogy menj el hozzá és állíts talpra. Megpróbálta ennek a bányász embernek a hitét felszabadítani, de annyira elkeseredett állapotban volt, hogy igazából nem sokat tudott neki segíteni. Aztán keresett maga mellé 7 hitben erős testvért, akivel ő együtt tud imádkozni. És körbeállták az ágyát, megfogták egymás kezét, bekapcsolták a beteget is. Tehát gyakorlatilag 8 plusz a beteg 9-en voltak, és imádkoztak. Egyszer csak szólt az Úr Swigelsfors-höz, hogy semmi más ne tegyenek, csak ismételjék Jézus nevét, és ezt hatalommal tegyék. És elkezdték Jézus nevét ismételni és ismételni. Isten ereje leszállt erre a fenséges névre, és Swigeswurst buzdította ezt a pásztort, hogy fogadja el a gyógyulását, mert itt van az Úr jelenléte. És amikor ez a pásztor kimondta, hogy legyen a te dicsőségedre, atyám, Isten ereje átjárta a testét, és igaz, hogy ez a hatodik imalánc volt, amikor végül is hitben bele tudott kapaszkodni Isten jelenlétébe, de megrázkodott az ágy, megrázkodott a beteg, fölült és fölöltözködött. Ők a természet felettiben munkálkodtak, mert másképp ez nem jön össze. És utána ez a életre kelt pásztor nagyon sokaknak tett bizonyságot az Úr csodájáról, és nagyon sok ember kapott így üdvösséget, mert a csoda láttán, hallatán elfogadták az Úr Jézust. Lábszárban munkálkodik az Úr. Az üdvösség szót egy kicsit részletezném. Ennek is nagyon sok a jelentéstartalma. A görögben, ha valaki utána akar nézni, akkor a 4982-es szó, görög úgy ejti ki ezt, hogy szodzó. És 8 féle jelentése van. Az első, megtart, biztonságban megőriz. Második, megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít, illetve üdvözít. A harmadik, betart, mint ígéretet. Tehát a negyedik, megtart, mint valamit az emlékezetben megtartunk. Az ötödik, elrejt, titokban tart. A hatodik, életben marad, tovább él. A hetedik, megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül. És végül a nyolcadik, elmenekül, szerencsésen eljut valahová. Rendkívül széles a jelentéstartalma. Mi meg elintézzük azzal az egy szóval, hogy üdvösség. Tehát itt az egészségtől, a biztonságtól, a megőrzéstől, a szent oltalomtól kezdve nagyon-nagyon sok minden beletartozik az üdvösségbe. Nem árt ezt tudni. Az előbbi bizonysághoz csatlakozik egy másik. Volt egy 16 éves evangélista, az Úr nagyon korán elhívta egy szolgálatra, és éppen egy vidéki körúton volt, egy pásztor családnál volt elszállásolva, és amíg a pásztor valahol távol volt, jött egy hír, hogy egy 3 éves kislánynak görcsös rohamai vannak. És a pásztor felesége felkérte az evangélistát, hogy menjenek el ez a kislányhoz. Az evangélista bevetette minden tudását, minden imát elmondott, amit ő eddig tudott, de eredménytelennek tűnt első körben. A pásztor feleségének a szívét az Úr felindította, hogy kezdje énekelni Jézus nevét. És nekünk is van ilyen énekünk, hogy Jézus, Jézus.
Jézus, 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 Jézus.
Tehát valami ehhez hasonlót elkezdett énekelni, és a kislány megnyugodott. Ez ugye párhuzamos a Swigeswurst általi szolgálattal, hogy egyszerűen csak Jézus nevét ismételték és gondolták. Ahogy a pásztor felesége az éneket befejezte, a rohamok ismét visszatértek. Ismét elkezdett az evangélista imádkozni, az ima megint csak eredménytelen volt. Megkente olajjal, nem született eredmény. És a pásztor felesége újból elkezdte énekelni a Jézus nevét, és hirtelen a kislány megszabadult. És tökéletes gyógyulást nyert. Ez a két bizonyság nagyon rávilágít arra, hogy Jézus nevének milyen ereje van. Természetesen ezek a testvérek ugye hittel és hatalommal használták a Jézus nevét. És a Jézus nevére, ahogy előbb is említettük, minden térdnek meg kell hajolni. Mennyben, a földön és a föld alatt. Minden lénynek meg kell hajolni. Úgyhogy, ha nincs más megoldás, egyszerűen használd Jézus nevét. Énekeld, ismételgesd, szavald. Következő alcímünk a feltámadás birodalmában. Az ige hozzá a Máté evangélium 8. fejezetében található, és az 5-től 10-ig olvassuk.
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved, és mondané ki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak, jössz te, és eljön, és az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Amen. Ugye ez ismerősen cseng, a más felekezeteknél használják ezt, hogy hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az lelken. Ez innen származik. Egy biztos, nagy hatalom van Jézus nevében. És erről szólt Kenyon is, amit az előbb említettem. Kenyon meg volt győződve, mielőtt Jézus visszatér, a hívők hatalmas hadserege fog felkelni, megtanulják használni Jézus nevét, hogyan kell élni e névben, hogyan kell az életben uralkodni, és hogyan kell győzelemben járni. Abban a győzelemben, amit Krisztus már megszerzett a számunkra. Kenyon elég régen élt, 1948-ban költözött haza az Úrhoz. Hagyott hátra kiváló tanítókönyveket. Nálunk is megjelent 3. Az egyik a Jézus csodálatos neve. Ha valakit ez a téma érdekel, addig vásároljon könyvet, amíg van, mert úgy hallottam, hogy nem nyomják újra Pesten. Tehát Jézus csodálatos neve. Egy kiváló könyv. Az elménknek fel kellene fogni, hogy Jézus a sátánt megbénította, megfosztotta a hatalmától. A betegség, az erőtlenség kell, hogy engedelmeskedjen ennek a névnek. Azaz, el kell tűnniük. És hogyha ennek a valóságában járnának a keresztények, akkor igazából nagyon könnyen tudnának élni a feltámadás birodalmában. Visszatérve itt a római századosra. Római százados kivívta Jézus ámulatát. Tulajdonképpen ez a százados a következőket mondta. Uram, csak szóld az igét, ahogy engem a 100 ember fölé helyeztek, akik engedelmeskednek a parancsolataimnak, így helyezlek én téged a betegség fölé. Te vagy az Úr, a démonok és a természeti törvények felett, hatalmad van a betegségek és fájdalmak fölött, csak szólj, és a betegség engedelmeskedik neked. Tehát a százados ezzel a hittel mondta azt, amit felolvastunk. Komoly hite volt egyébként, és ez egy dicsőséges záró gondolat a mai tanítás végére, de mondjuk el együtt megvallásként ezt, jó? Hogy jobban a szívetekbe ivódjon. Drága Úr Jézus!
Drága Úr Jézus!
Szóld az igét!
Szóld az igét!
Ahogy a százados,
ahogy a százados,
100 ember fölé volt helyezve,
100 ember fölé volt helyezve,
akik engedelmeskedtek a parancsolatának,
akik engedelmeskedtek a parancsolatának, parancsolatának.
Én ugyanúgy helyezlek téged.
Én ugyanúgy helyezlek téged.
Az életem fölé.
Az életem fölé.
A problémáim fölé.
A problémáim fölé.
A betegség fölé.
A betegség fölé.
Az anyagi gondok fölé.
Az anyagi gondok fölé.
Te vagy az Úr.
Te vagy az Úr.
A sötétség erői.
A sötétség erői.
És a természeti törvények felett.
És a természeti törvények felett.
Hatalmad van.
Hatalmad van.
A betegségek.
A betegségek.
És a fájdalmak fölött.
És a fájdalmak fölött.
Csak szólj.
Csak szólj.
És a betegség engedelmeskedik neked.
És a betegség engedelmeskedik neked.
És mivel?
És mivel?
Én megkaptam.
Én megkaptam.
Jézus nevében levő hatalmat.
Jézus nevében levő hatalmat.
A győztes név használatát.
A győztes név használatát.
Ezért én szólok a körülményekhez.
Ezért én szólok a körülményekhez.
Hogy engedelmeskedjenek.
Hogy engedelmeskedjenek.
Az Úr Jézus Krisztus nevére.
Az Úr Jézus Krisztus nevére.
Amen.
Amen.
Jó tett ez. Jól esett. Halleluja. Ahogy haladunk előre a tanítássorban, tanítássorozatban, én azt hiszem, hogy mindannyian kapunk újabb és újabb világosságot. Kapunk fényt. És a fényt nem azért adják, hogy a vék alá rejtsük. Mert akkor senki nem látja. Senkinek nem mutat utat. Azért kapjuk a világosságot, hogy megosszuk másokkal. És ez a százados történet, ez egy nagyon ütős és sokat mondó történet. Mély kijelentést lehet venni belőle. Továbbra is a lábban munkálkodik az Úr. A testünk pedig úgy lett szerkesztve, hogy mi a szavainkkal tudjuk programozni. Tudjátok, mai számítógépes világban vannak programozók, készítenek különböző programot, de mi a Jézus neve által és a Krisztusban kapott hatalmunk által tudjuk programozni a körülményeinket, tudjuk programozni a testünknek az egészségét, tudjuk programozni az anyagi életünket, és ez a bizonyság, ami ebben az újságban van, amit majd otthon fogtok elolvasni valószínű, ez erre mondják azt, hogy leesik az ember álla. De ez az Úr dicsősége. Ez az Úr dicsősége. Mert aki az igét működteti, annál működik. Aki belekapaszkodik az igébe, annál az ige működik. Ismeritek azt a viccet, hogy feldobják, ez nem a feldobják fehér leesik sárga, hanem feldobják János bácsi, és nem esik le, az mi? Nem meséltem még? Hogy a János bácsi elkapta Isten lábát, és nem akar elengedni. Így kell nekünk is csinálni. Hogy elkapni Isten segítő kezét, az ő kegyelmét, megragadni. És a Swigelsfürst is azt mondta, és azzal biztatta az ombányászt, hogy fogadja el a gyógyulását. Tehát az egy külön része a betegekért való imádkozásnak, hogy buzdítani, hogy fogadja el a gyógyulását. Mert Isten jelenlétét bizonyára megérzi az imádkozó is, megérezheti a beteg is, de ettől még nem gyógyul meg. Hanem meg kell nyitni a szívét, be kell fogadni. Az akadályokat le kell küzdeni. És az akadály ugye nagyon sokféle lehet. Csak néhányat mondjak. Ugye a bűntudat, kisebb rendűségi érzés, méltatlanság érzése, hogy én nem vagyok méltó erre és arra. Meg nem bocsátás, nem szeretetben való járás. Van egy pár dolog, most a teljesség igénye nélkül, de az ima és a válasznak a megragadása, az külön válik. Élesen külön válik. Sok esetben mi is imádkoztunk, emberekért, ti is tettétek, és valamiért a válasz nem jött meg. Nem azért, mert Isten nem válaszolta meg. Szeretnélek még egyszer benneteket arra emlékeztetni, hogy Jézus nevében imádkozunk, Jézus nevében teszünk mindent, mert az ige erre buzdít bennünket. Az Úr Jézus átveszi tőlünk az imát, könyörög az Atyához, és tálalja az oltárra a mi imánkat, és az Atya ilyen esetben Jézusra tekint, Jézus imájára tekint, az ő imáját mindig megválaszolja, ezért számunkra garantált az ima megválaszolása. Viszont az átvétele, az megint csak rajtunk múlik. Itt a különbséget szeretném láttatni, hogy az ima válasz és az ima válasznak az átvétele, az két különböző dolog. Tehát nekünk kell odáig hitben felnövekedni, hogy meg tudjuk ragadni azt, amit az Atya elküldött. Azt, amit az angyalok elhoznak a raktárból, azokat az alkatrészeket, vagy bármi mást, vagy az anyagi áldást. Tehát nekünk kell tudni megragadni és átvenni. Ha nem vagy otthon, akkor a postás betesz egy értesítőt a postaládába, hogy érkezett a küldeményed. És hány esetben nem mennek el a postára a címzettek? Ezt a postások tudják. Nem is keresi. Nem lehet kézbesíteni akkor. És bizonyos idő után vissza kell küldeni. A keresztények is valahol itt vétik el, hogy nem tudják, vagy nem merik átvenni, vagy nem érzik magukat jogosultnak arra, hogy ők egy ilyen nagy áldásba részesüljenek. Ez egyénenként ugye más és más lehet, függ az egyénektől, de egymást buzdítanunk kell arra, hogy igenis Isten kegyelme, a helyreállító kegyelme, a megújító kegyelme az ott van mindannyiunkkal. Amen. A tiéd a Jézus nevében levő erő és hatalom. Használd bátorsággal a Jézus nevében. A győztes életet szólunk feletted. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet. A Jézus Krisztus szent nevében. Áradkenet, áradkenet, áradkenet. A tiéd a Jézus nevében levő erő és hatalom. Használd ezt, mert neked adatod, hogy győztes életet élhess a Jézus nevében. Tied a győztes név. Használd ezt a hatalmas nevet a Jézus nevében. Tiéd a győztes név, a hatalmas név. Használd ezt a nevet, hogy győztes életet élhess, betölthesd az elhívásodat, a futásodat a Jézus nevében. Élj a győztes életet a rád ruházott név által. Használd a nevet a Jézus nevében. Kezünket rátesszük hittel hozott kelmékre és szövetekre, és az Úr Jézus Krisztus szent nevében kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És hiszük, Uram, ahogy a korai egyházban történt, Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, és amikor az otthonukban a betegekhez érintették a kenettel teli, az isteni erővel teli ruhadarabokat. A kenet megtörte az igát, kivezette a testből a problémát, és megjött a helyreállítás. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztembe végzett munkát. Köszönjük, Uram, hogy a megtört tested által birtokolhatjuk ma a szent egészséget. Téged élet minden dicsőség menjen is földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Folytatjuk az imánkat. Megtörjük Jézus nevében a köhögést, és az anyagi problémákat, az anyagi gondokat a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten erejét, hogy munkálkodjon a gyülekezet minden tagjának és hozzátartozójának az életében, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy szolgálsz az illetők felé, vigasztalással, bátorítással, áttörésekkel a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk mennyen és földön. Köszönjük, Uram, a teljes körű megváltást a Jézus nevében. És hálát adunk, Uram, a menny erőforrásaiért, amit a veled való szövetség alapján birtokolhatunk. A Jézus Krisztus szent nevében. Megtörjük a sötétség minden erejét, minden területen. És kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek segítségül mindenben, amiben csak jártok, amire csak a kezeteket teszitek, azon áldás legyen a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Ismeritek az igét. A zsidó 13.2-ben, hogy tudtunkon kívül angyalokat vendégelünk meg. De mit jelent? Te már vendégeltél meg úgy angyalt, hogy a ebédlőasztalod másik oldalán ott egy angyal ül? Ha még nem. Legalábbis nem tudsz róla. Következőképpen is értelmezhető ez az ige, hogyha egyik testvér elmegy hozzád vendégségbe, vagy csak meglátogat, akkor gyakorlatilag az ő angyala nem marad otthon, hanem őt elkíséri. És ebben igazából nem gondoltunk bele így. Konkrét példa, ugye? Gyöngyös elmegy Évához. Gyöngyös angyala megy vele, mert óvja, kíséri, vigyáz rá, de amikor ott van az Évánál, akkor a gyöngyös angyala hozhat neki üzenetet. És hogyha ennek nincs tudatában, nem nyitott a szelleme ezekre a dolgokra, akkor valamiről nem maradhat. Ugye? Tehát ha találkozol szentekkel, akkor ne azt mondd, hogy most találkoztam az Irénkével, és egyedül volt, nem volt egyedül, mert ott volt az angyala is. Ugye? Több helyen mondja a Biblia azt, hogy a világosság fiai vagyunk. Ez a szó, hogy világosság, jelenti azt is, hogy fény. De vannak nagyon komoly megtévesztések. Például ez a fényevés. Hol van a megtévesztés? Hogy nem ismerik az embernek a hármas felépítését. Az 1 Tesszalonika 5.23 világosan elmondja, hogy az ember szellem benalakik az edénybe, a testbe, és a lélek köti össze a két dolgot, illetve ezt a hármas köteléket, hálomos egységet a lélek biztosítja. Felelősek vagyunk a lényünknek az állapotáért. Tehát jó karban kell tartani a testünket, hogy sokáig tudjuk szolgálni az Urat. És más tápláléka van a testünknek, és más tápláléka van a szellemünknek. Ugye milyen egyszerű? A szellemünk tápláléka az ige, ami a világosság, a fény, és rendszeresen buzdítja a pásztor mindenhol a bárányokat, hogy tápláljátok a szellemeteket naponta. A testünk tápláléka pedig a fizikai eledel. És ezt nem szabad összekeverni. A test nem él meg a fényből. A szellemünknek viszont létfontosságú az ige. Vannak keresztény testvérek, és az Úr adott egy ötletet, tanácsot a számukra, akik úgy érzik, hogy ők haszontalanok, értelmetlen az életük, tétlenül ülnek otthon, mert bizonyos dolgokban korlátozottak. Vagy mozgáskorlátozottak, vagy az időskoruk miatt be vannak korlátozva különböző dolgokkal. Azt üzeni az Úr számukra, hogy erről a haszontalan, hogy nem vagyok hasznos, értelmetlen az életem, tétlen az életem, át kell állni a következőre. A frekvenciát át kell állítani, hogy tudom-e én szolgálni az Urat. És igenis, többféle módon, annak ellenére, hogy valaki a korlátozottsága miatt mondjuk a gyülekezetbe se tud eljönni. Például vannak olyan nagymamák, akik tudnak főzni a családra, és ezzel több időt hagy a számunkra a szolgálatra. Tehát ez is az Úr szolgálata. Aztán az idősebbek, a korlátozottabbak közül is sokan tudják az Urat támogatni anyagilag is valamilyen mértékben. Aztán nem árt, hogyha ezek az idősek vigyáznak magukra, hogy ne okozzanak gondot a családjuknak. Ne essenek el, rendben legyen a vérnyomásuk, és ehhez hasonló, ugye. Hát ha összetörik magukat, akkor még ráadásul a családnak ugye egy ápolási feladata is van. De itt jön a sava és a borsa, hogy egy egyedülálló szolgálatot tudnak fölvállalni a bizonyos dolgokban korlátozottak, ez pedig nem más, mint egy ima szolgálat. Istennek nagyon fontos az, hogy a pásztorok, a szolgálatok mögött legyenek imaharcosok. Na most imádkozni otthon is lehet egyedül, természetesen jó egy közösségben, de ha valakinek korlátai vannak, akkor felvállalhatja egyedül, egymaga az ima szolgálatot, mert a Szent Szellem fogja benne vezetni, hogy most a zöld, meg a kék ima könyvből melyik imát mikor mondja, illetve aztán végtelenségig mondhatja a nyelvek imáját. És ez egy hatalmas szolgálat, ha most helyi gyülekezetben gondolkodunk, akkor a helyi gyülekezet, illetve a helyi szolgálat, a helyi pásztor háta mögött. Tehát azok, akik olyan helyzetben vannak, azok ne elkeseredjenek, hogy kevesebbet tudok már tenni a ház körül, mint annak idején, hanem keressék az Úrnak az akaratát ebben. És ahogy mi elimádkoztunk 2,5 órát Pesten, ők is el tudnak imádkozni 1-2 órát. És meg lesz ennek a gyümölcse, az eredménye a szolgálatokban, Krisztus testében. És hát nem csak a szolgálatokért kell imádkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy a vezetőkért, hatalmi pozícióba levőkért, az egyházi méltóságokért, és sorolhatnám ugye tovább. Tehát, hogyha ilyennel találkoztok, akkor bátorítsátok és biztassátok őket, hogy nem értelmetlen az életük, hanem meg lehet találni időskorban is az élet értelmét, meg lehet találni az Úr szolgálatát ilyen módon. Hogy ezek közül felvállalnak valamit. És ez kedves az Úr előtt. És hát ezen kívül még a sorba belőjöhet más is, ami kedves az Úrnak, és az Úrtól való ötlet még előjöhet. Egy kis összefoglalót fogok mondani a 21. tanításból. Az Ézsaiás 59.19 azt mondja, hogy az Úr szelleme olyan erővel jön az ellenségre, mint a sebesen folyó hegyi patak, ami mindent elsodor. Annak a vizébe, ha gyerekek beledobálnak egy falevelet, vagy kis papírcsónakot, az pillanatok alatt eltűnik, mert nagy a sodrása, nagy ereje van, igen. Már a múlt héten említettük a példabeszédek 23 hetet, hogy a gondolkodásunk meghatározza a szívünknek az állapotát. Az elme, az összekötő kapocs, a szellemünk és a fizikai sík között. A bővített fordítás azt mondja, hogy megváltozni az elme megújítása által. És a 21. tanítás pont erről szólt. A szellemi felnövekedésünknek a fontos része az elme megújítása. És az, hogy növekszünk szellemben, ennek a következő a jele. A döntéseinket az igére alapozottan hozzuk meg. Vannak hatalmi rendszerek, az egyik többek között a demokrácia, a másik meg a teokrácia. Kettő között az a különbség, hogy a demokráciában emberi döntések sora születik, és ez lehet időnként ellentétes a Bibliával. A teokrácia viszont az egy isteni szent rend. És az a Biblia vonalában van. Isten terve szerint van. Nagyon fontos Isten akaratába bekerülni, mert Isten mindenki számára készített egy ott helyet, hogy ott foglalj helyet. És az ott helyen kapjuk meg a jólétet, az ellátást, a gyarapodást. Aki nem a helyén van, az gyakorlatilag a kegyelmen kívül van, és nem jut előbbre. Tehát vannak keresztények, hogy csodálkoznak, hogy ők miért nem jutnak előre anyagilag. Esetükben meg kell vizsgálni azt is, hogy azon a helyen vannak-e, amire Isten elhívta őket. Azt teszik-e, amire Isten elhívta őket. Hát elég nehéz egy bádogos mesternek például pékségbe dolgozni. Sokan szeretnének Isten tervébe bekerülni, ehhez viszont keresni kell az odavezető utat, és ha megtalálják, azon is kell járni. A Pest Wifi-ben találkoztam olyan fiatal keresztényekkel, hogy hát igen, én újjászülettem, de én nem a Biblia szerint szeretnék élni. Megteheti, csak az áldásoktól távol kerül. Végezetül, azok fognak uralkodni a nemzetek felett, akik bevégzik Isten tervét, bevégzik Isten akaratát, megfutják a futásukat. Röviden ennyi. Jézus Úr minden probléma felett.